ameddig nem dolgoztál fokákkal, nem tudod elképzelni, hogy mennyire kis egyedi világuk van, és érdekes kis élőlények.
Hát már pedig mérget merek rá venni, hogy viszonylag kevesen vagyunk, akik dolgoztak már fókákkal. Szerencsére azonban a mai vendégem egész jól ért a nyelvükön.
Vagy énekelnek, úgymond, ami egy ilyen egész érdekes, ilyen típusú dolog, vagy ha nem tetszik, ezt fejezik ki, akkor egy olyan hangot adnak ki, ami nagyjából így hangzik, hogy...
Ludányi András nem egy szokványos állatorvosi rendelőben dolgozik, hanem egy hollandiai fóka rehabilitációs központban, Peterburenben van stratégiailag fontos szerepe.
Én vagyok az első ember, akivel találkoznia kell egy fókának, hogyha megérkezik.
Az biztos, hogy ő ismeri ezeket az állatokat kívül belül.
Hogyha esetleg látsz egy fókát belülről, akkor ez az egyik legfeltűnőbb dolog az, ki a fóka veséje, milyen furcsa.
De kiderül majd az is, hogy nem olyan egyszerű az ember dolga, ha fókát készül műteni, mert hogy ott van az úgynevezett
merülési reflexük, ami nagyon erős bennük, és hajlamosak apnoéra, ami azt jelenti, hogy nem vesznek levegőt, hogyha altatásba kerülnek.
De beszélünk majd a fókamentés hőskoráról.
Fürdőkádak vannak felállítva az udvaron, amikben egy-egy fóka kukucskál.
És a mai szakmai szempontokról is, hogy mi szerint döntenek egy vadon élő állatmentéséről.
Nem fogunk minden fókát gondolkodás nélkül bevenni, hanem tényleg azokat fogjuk csak bevenni, akiknek igazán szüksége van rá.
A munkájuk persze emellett cseppet sem veszélytelen.
Seal fingernek hívják, hogyha valakit a fóka ízületen harap és összefertőződik.
Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 182. adása, és tényleg az nem úgy, mint a múlt heti kvízes különszám. Mielőtt belevágunk a maratoni fókológiába, köszönöm azoknak, akik Patreonon jelképesen előfizetnek, mondjuk havonta egy sajtburger árával a Szertár tartalmakra. www.patreon.com/szertár. A hozzájárulásotok sokat segít mind a podcastek, mind a videós tartalmak szerkesztőségektől független készítéséhez. Például a mai adáshoz is. A vendég tehát Ludányi András, a hollandiai Zeehondencentrum tengeri fóka rehabilitációs központ állatorvosa. Mondanám, hogy hallottátok már őt korábban, de ha emlékeztek, ő volt az az állatorvos, aki 2 éve Lajka kutyám térdműtétje kora kapcsolódó videómban elmagyarázta, hogy zajlik egy ilyen operáció. Csak éppen a mikrofonom nem működött, úgyhogy nem hallottátok. A képét viszont láttátok, amíg halánon ráltam a dolgokat. Most viszont azért hívtam meg, mert rendszeresen látom az Instagram falamon, hogy posztolgat az új munkahelyéről. Az egyik kedvenc képem az a tájékoztató tábla volt, amin az új munkatársak figyelmét hívták fel arra, hogy tilos fókákkal játszani, babucsgatni őket, vagy beszélgetni velük. Hát komolyan nem tudom, hogy ezt hogy lehet megállni.
Én erre emlékszem, ez egy ilyen bemutatkozó szöveg, vagy ismerető szöveg a új önkénteseknek, gyakornokoknak, hogy legyen egy kis ötletük arról, hogy egyáltalán mi is ez a fóka dolog.
Jó, viszont amikor te odamész egy olyan helyre dolgozni, ahol fókákkal foglalkozol, gondolom azért valami alapismereted már volt arról, hogy mi az, hogy fóka.
Hát valami persze volt, mivel már töltöttem időszakokat állatkertekben, ahol találkoztam fókákkal, vagy már ha nem is pont ezekkel a fajokkal, de úgy általában fókákkal, meg vadállatokkal. De azért ez mégis egy új szituáció volt számomra is, mert ezek vadállatok, és egy állatkertben lévő fóka azért hozzá van szokva az emberi törődéshez, meg jelenléthez a vadállatokkal, meg persze ők is hozzászoknak, de a célunk az, hogy minél kevésbé szokjanak hozzá, mert hogy itt az a célunk, hogy visszajussanak a vadonba.
És ez hogyan lehet elérni, illetve majd mindjárt beszélünk arról is, hogy hol is vagy egészen pontosan, de meg lehet ezt csinálni, vagy meg lehet-e állni egyáltalán, mert ha vadállatra gondol az ember, akkor biztos eszébe jut a tigris, meg az oroszlán, meg mindenféle ilyesmi, és biztos, hogy nem fogsz leállni, babusgatni őket, de könyörgöm fókákat, fókabébiket, tehát hogy...
Jó, a bébi az egy másik kérdés. Van egy rendszerünk, ami elősegíti azt, hogy egy idő után nyilván nem tudja mindenki 100%-osan megállni, hogy ne mondjon egy, nem tudom, kedves szót a fókának, aki mellett éppen dolgozik, vagy ne szóljon egy szót sem persze körülötte, meg stb. De úgy épül fel az egész rehabilitációs folyamat, hogy az utolsó 2-3-4 hétben már egyre jobban csökkentjük az emberi kontaktot. És egyébként azzal tapasztaltam, hogy elég hatékonyan felejtenek a fókák. Tehát az elején könnyen hozzászoknak, aztán utána, hogyha kikerülnek egy külső medencébe, ahol már csak naponta egyszer takarítás, meg a takarítás már egyszer etetés, meg egy délutáni etetés időszakában vagyunk mellettük, meg hetente egyszer megmérjük a súlyukat, hogy tudjuk követni, hogy szépen gyarapodnak-e továbbra is, és az egy ilyen indikátor arról, hogy jó a kondíciójuk, és nincs-e valami háttérben valami probléma. Tehát ez az egyetlen időszak, amikor konkrétan nagyon közel kerülünk hozzájuk, hetente egyszer. Úgyhogy ez az időszak egy ilyen átmenetet biztosít ahhoz, hogy mikor kijutnak a természetbe, akkor azért nagyjából elfelejtsék azt, hogy ők egyébként az elején naponta 4-5 alkalommal voltak emberek által megfogva, mert hogy megetessék őket, és megmérjék a lázukat, meg stb.
Tehát akkor nem reménykedsz abban, hogyha egyszer hajótörés szenvednél valahol, majd egy fóka, aki korábban gondoztál, felismer, aztán ő ment meg téged, visszaemlékezve a régi szép időkre.
Igen, igen is, meg nem is. Ez egy új téma, mert még ezt nem érintettük, meg most nagyon csapogunk az egészben, hogy ugye két fóka fajról van itt szó, akivel általában itt a központban találkozunk.
Várjál, akkor inkább most folytom beléd a szót, és egy picit beszéljünk a központról, aztán utána visszatérünk erre, hogy milyen fajokkal dolgoztok ott. Tehát azt már azért felvetetted, hogy ez nem egészen egy állatkert, és hogy kicsit különböző a ti hozzáállásotok, mert hogy ti egy ilyen fóka mentő és kutató központ vagytok, vagy nem tudom, hogy jól fordítom-e.
Egész jó fordítás magyarra, lényegében ez az angol.
Szuper a hollandom, hidd el, tehát.
Holland. A hollandom nekem is szuper, úgyhogy leginkább az angol, amivel itt élem a mindennapjaimat egyelőre.
Szóval mi ez a központ, és hogy kerülnek hozzátok fókák egyáltalán?
Ez a központ, ugye a hivatalos holland neve az, hogy Zeehondencentrum Peterbure, angolul Seal Center Peterbure. Peterbure a település, ahol megtalálható, Észak-Hollandia, Kröningen tartományban vagyunk, ami, hogy úgy az ember a mentális térképen tudja helyezni, az Hollandia legészakabbi része, ahol már a tengerpart nagyjából kelet-nyugat irányúra fordul, tehát hogyha itt kinézek a tengerre, akkor egészen észak fele látok ki. Ez már magyarul Fríz-szigeteknek hívjuk ezeket a szigeteket, amik itt húzódnak a holland tengerparton, ami egyébként egy nagyon egyedi, világon egyedülálló életközösség, UNESCO világörökség része is egyébként, és ez egy nagyon jó élőhely a fókák számára. És igen, tehát mi egy olyan intézmény, létesítmény vagyunk, ami teljesen non-profit módon működik, tehát csak adományokból, örökbefogadások, belépőjegyek, meg van egy látogatóközpont részünk, illetve különböző adományok formájában bejövő pénzekből van fenntartva. A legtöbb itt dolgozó ember önkéntes alapon dolgozik, és igen, mi egy rehabilitációs központ vagyunk a Hollandiában megtalálható két fókafaj számára.
Tehát úgy kell elképzelni ezt nagyjából, mint mondjuk egy madárkórházat, hogy valahogy sérült beteg fókák oda kerülnek hozzátok, és őket próbáljátok meg kezelni.
Igen, 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 igen.
Mi az, ami veszélyezteti őket, vagy hogy kerülnek be hozzátok? Gondolom nem a nagy feszültségű vezetékeknek a...
Igen. Bár hasonló, tehát ugyanúgy emberi beavatkozások szintén őket is, egy emberi jelenlétüket is zavarja. Alapvetően a módja az, amin keresztül bekerülnek, az, hogy általában a lakosság lát egy fókát a tengerparton, és betelefonál egy központi számon keresztül, hogy itt egy fóka szerintük, nem tudom, furcsán viselkedik, le van fogyva, nem megy el, tudom én, ők úgy látják, hogy ilyen meg olyan gondja van, és a központunk fenntart egy szintén önkéntes alapon működő, az egész ország tengerparti részére kiterjedő önkéntes hálózatot, akik mindenkinek van egy saját körzete, akik ilyenkor értesítve vannak, és ők kimennek a helyszínre, megnézik a fókát, elbírálják, hogy valóban van-e gondja, vagy csak félrenézték a civil arra járó emberek, és egy pihenő fókáról azt hitték, hogy beteg és azért nem mozdul meg, és igazából csak most jött vissza az Északi-tengerről, és pihennie kell.
Nem, hölgyem, a fóka nem furán viselkedik, ez ilyen.
Igen, egészen érdekes dolgok is néha bejönnek, hogy ez egy nagyon picike fóka, és hogy úgy le van fogyva, aztán kimegy a kollégám, és egy 120 kilós fóka fekszik a tengerparton. De szóval lényegében ez persze van, hogy a saját kollégáink látnak a tengerparton, vannak kutató kollégáink is kint a tengerparton, ők is megfigyelnek különböző állományokat, de alapvetően igen, emberek értesítései alapján keressük meg, és így bíráljuk el, hogy be kell jönni egy állatnak, és hogyha be kell jönni, akkor egy önkéntesünk vagy egy kollégánk kimegy az adott helyszínre, ahol ezt a fókát begyűjtötték, és behozza autóval. És onnantól kezdve az én feladatom, hogy a fókával mi fog történni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy onnantól kezdve te vagy a fókák ura, vagy a fókák egészségének az őrzője, vagy nem tudom mi a...
Tehát én vagyok az első ember, akivel találkoznia kell egy fókának, hogyha megérkezik.
Nem tudom, hogy milyen irányba menjünk tovább, mert igazság szerint itt már nagyon-nagyon bennem van a kérdés, hogy miért te? Mármint nyilván egy szuper állatorvos vagy, ezt onnan is tudom, mert egyszer volt nálad a kutyám annak idején. Viszont miért Magyarországról megy valaki fókákkal foglalkozni? Tehát nem találtak holland állatorvost, aki helyben ismeri ezeket az állatokat?
Ezt nem tudom pontosan neked megválaszolni, így alakult. Persze az hozzá kell tartozik a dologhoz, hogy főleg főleg ilyen típusú területeken, ahol az emberek egzotikus állatokkal állatmentéssel foglalkoznak, a kapcsolatok mindennél fontosabbak. Mondjuk ez igaz teljes mértékben, mondjuk az adott a magyarországi állatorvosi közösségre is, mert annyira kicsi, hogy igazából csak úgy tudsz munkát találni, hogy megkérdezel valakit, mert nem fogják feltenni hirdetésként, mert minek. De lényegében, ami most erre a kérdésre válasz az, hogy annó két éve Barcelonában voltam az állatkertben egy egyetem elvégzése után egy 3 hónapos gyakorlaton, ahol volt egy másik gyakornoktársam, aki, mint kiderült, egyetemi hallgatótársa volt az mostani egyik főnökömnek. És ő mondta, hogy úgy tudja, hogy pont meg fognak hirdetni egy ilyen pozíciót, és ha most éppen pont nem tudom, mit fogok a következő lépésként tenni az életemben, akkor javasolja, hogy jelentkezzek rá. És megtettem, és megtetszettem a főnökeimnek, úgyhogy így alakult.
Véletlen lehetőségek egybeesése, úgyhogy
igen, abszolút.
Tök jól tud alakulni. No, de akkor nézzük a fókákat, amik oda kerülnek. Mondhatod, hogy két faj él Hollandiában, és ezekkel foglalkoztok. Mit lehet róluk tudni, miben különböznek mondjuk a, nem tudom, a macskáktól és a kutyáktól, ami ez az átlag ember.
Nagyon jó analógia egyébként, mert pont azt szoktuk mondani, hogy ez a két faj, az egyik az olyan, mint a macska, másik olyan, mint a kutya, csak fóka verzióban.
Mert gondolom a fókát könnyebb fürdetni, mint a kutyát, tehát...
Ez igaz, ez egy oldalról igaz, viszont a fókák sokkal olajos, zsírosabb bundával rendelkeznek, tehát...
Milyen a fóka tapintása?
Hát nem az a... Az emberek, amit elképzelnek általában, az a gyűrűs fóka bébi, aki a sarkvidéki jégmezőkön kis bolyhos, fehér, kis tehetetlen, gombszemű lényként ott vegetál, várja az anyját, hogy visszajöjjön a halvadászatból, és reméli, hogy nem eszi meg egy jegesmedve. Na most a európai fókák azok kevésbé fehérek és bolyhosak, bár van egy időszak, amikor picikét hasonlítanak erre. Európában egyébként több fóka faj van, de itt Hollandiában 2 lehet tipikusan találkozni, akiknek itt van egy stabil populációja. Az egyik a borjú vagy közönséges fóka, a másik pedig a magyarul kúpos fókának hívjuk, angolul grey seal.
Kúpos fóka?
Igen, nekik az a orruk ilyen érdekes, ilyen homorú, vagy lefelé görbülő formát.
Hát ilyen bullterrier-szerű, akkor nem
emlékszem. Igen. Különösképpen a kifejlett hímeknek egészen olyan arra emlékeztető pofa szerkezetük van, hogy úgy mondjam. Tehát van ez a két faj. A közönséges borjúfókák a gyakoribbak, nekik az állományuk már egy ideje viszonylag stabil az országban, olyan 8000 körüli állatról beszélünk, itt a Watt-tengerben. A szürke fókák, kupos fókák pedig olyan 4000 körüli állománnyal rendelkeznek. És hogy hát miben különböznek a kutyától, a macskától? Hát azt tudtuk mondani, hogy a közönséges fókák azok úgy kell elképzelni, mint a fókák macskáit, a macskákat a fókák között, mert érdeklődőek, de kicsit a saját gondolataik után mennek, és nem azok a típusú állatok, akik szeretik, ha túl közel mész hozzájuk. Inkább egy bizonyos, megfelelő, biztonságos távolságból akarnak téged megfigyelni. Egymástól is szeretnek távolságot tartani, és nem azok, de szeretnek közösségben lenni, de nem szabad túl közel menniük egymáshoz, ez egy ilyen aranyszabály náluk.
Akkor ezt nehéz lehet megoldani mondjuk a központon belül, nem, hogy megfelelően elkülönítsétek őket?
Vannak bizonyos keretszámok, hogy egy bizonyos méretű helyen mekkora, vagy mennyi számú fókát tudunk tartani, hogy ne legyen túl közel, ne legyen túl nagy a egyes sűrűség.
Mondjuk most néztem meg körülbelül fél órája a honlapotokat, ahol van egy webkamera, ahol lehet nézni őket, és konkrétan 0 darab fóka volt ott.
Igen, az a medence, az most használaton kívül van, mióta a koronavírus járvány bejött, mert nehezebb takarítani, és kevesebben vagyunk most, meg valami maintenance problémák voltak vele kapcsolatban. Vannak fókák egyébként, csak nem abban a medencében.
Na jó, de ha ezek a macska típusú fókák, ha egy új rendszertani fogalmat vezettem be, akkor a másik, a kutyaszerű fókák, azok miben mások visszahozzák a labdádat, vagy dobsz nekik egy halat, aztán csinálnak valami trükköt?
Azért nem ilyen szinten, de abszolút meg lehet felismerhetők rajtuk ilyen, ami kutyára jellemző, érdeklődő, játékos magatartásforma, főleg ezekre a fiatalokra, akik általában nálunk előfordulnak, mert nálunk általában azért nem a kifejlett egyedekkel találkozunk, hanem a fiatal egyedekkel, mert nekik van még, tehát az ő immunrendszerük nem annyira erős, hogy itt bizonyos fertőzéseket leküzdjenek. Felnőtteknek általában kevésbé van ezzel problémájuk. De szóval ezek a fiatalabb egyedek, ezek abszolút játékosak, érdekes összehasonlítás, hogy most például van egy medencén kint, ami két részre van osztva, egy kerítéssel van elválasztva két medence egymástól, és egy ilyen közös plató rész van a közepén. Uh-huh. Az egyik oldalán borjófókák vannak, a másik oldalán kúpos fókák vannak. A borjófókák azok nagyjából úgy lehet őket látni, hogy egész nap a parton fekszenek és napoznak, és nem nagyon mozdulnak meg.
Bárjál, ez nem biztos, hogy átjön a hallgatóknak, de én látom, hogy közben nézel ki az ablakon, és írod le, hogy mit látsz magad előtt.
Abszolút ezt látom, néha felnéznek, utána visszafekszenek aludni. Időnként egy-egybe megy a vízbe, de utána szépen kiúszik még egyszer, és tovább napozik. A másik oldalon a szürkék, azok szinte folyamatosan a vízben lubickolnak, van betéve nekik különböző ilyen, nem tudom magyarul, hogy mondjam ezt szépen, enrichment, környezetgazdagítás.
Tehát ilyen játékok vannak
benne. Ilyen úszó, levegő bója, meg ilyen textil, ami hínárokat akar imitálni, meg ilyen levegő polifóm, ők folyamatosan ezekkel játszanak. Lebegnek a bójákon, húzgálják a levegő hínárokat fel a medencében, ráfekszenek a polifómra, és azon muszkálnak körbe a vízfelszínen. Hát abszolút, abszolút más karakterük van, mint a borjófókáknak.
Azt mondtad, hogy fiatalabbak vannak nálatok általában, mert hogy fertőzésekre hajlamosabbak, mert hogy még nem alakult ki teljesen az immunrendszerük, viszont ezek szerint többnyire beteg fókák kerülnek oda, nem pedig sérült fókák, tehát hogy ennyire nyomvadék állatok? Már bocsánat a sértő kérdésért.
Tehát nagy részt egyébként igen, nagy részt beteg fókák vannak nálunk, és nem sérültek. Tehát
már arra gondolnék, hogy belekeverednek, nem tudom, halászhálókba, meg ilyenekbe.
Aztán az egyébként szintén egy nagyon gyakori ok, egyébként egyre gyakoribb valamilyen oknál fogva, amire nem tudjuk egyenlőre választ, hogy miért mostanában lesz válik egyre gyakoribbá. De nagyjából a szintek, hogy milyen típusú állatokat találkozunk gyakrabban. A leggyakoribbak azok az úgynevezett tüdőféreg fertőzött fókák. Ezek klasszikusan borjúfókák, akik a borjúfókák azok nyáron születnek, június-július környékén, legalábbis a világnak ezen a területén. Nagyjából olyan 4-7 az az időszak, amíg az anyjuk szoptatja őket, utána elkezdenek önállósodni. Tulajdonképpen, amint elkezdenek halat enni, már is ki vannak téve a tüdőféreg okozta fertőzésnek, mert a halak a vektorok, amin keresztül ez bekerül a szervezetükbe. És ezek szépen lassan gyűlik-gyűlik a tüdejükben, és ahogy általában, ahogy az idő elkezd rosszabbra válni, október-november környékén, egyre több ilyen fél év körüli állat kerül be hozzánk, mert annyira legyengülnek, hogy néha már fizikailag képtelenek merülni, hogy zsákmányt ejtsenek, mert annyira rossz állapotban van a tüdejük. Úgyhogy ez a leggyakoribb ok, ami miatt bekerülnek hozzánk állatok rehabilitációra. És ez egy vitatott kérdés egyébként, hogy ezeket mennyire kéne nekünk rehabilitálni, ezeket az egyedeket.
Ezt örülök, hogy felvetetted, mert ez lett volna a következő kérdés, hogy hát természetes körülmények között ez nincs benne a pakliban, vagy annyira sérülékeny a populáció, hogy meg kell menteni
benne
mindent,
van. És pont azért is, hogy a populáció egyébként már nem sérülékeny. Tehát a története a holland fóka populációnak, ez is egy, most nem tudom, hogy belekezdjek ebbe, mert most...
Abszolút.
Kicsit tényleg úgy érzem, hogy csapogunk, de kiadom neked a munkát, hogy ezt jól megvágt, hogy fel lehessen fűzni egy fonalra. Csak nagyon sok minden van a fejemben, és így nehéz nekem is összeszedni, hogy pontosan...
Viszont figyelj, én közben jegyzetelek, szóval nézem, hogy merre vannak a fonalak, amiket fel kell venni.
Nagyszerű. Tehát a holland fóka populáció története az, egyébként a legjobb az, ha egyébként egészen a középkorig visszaugrunk ebben a történetben.
Még jegyzetelek egy kicsit.
Tehát nagyon érdekes dolog megfigyelni azt, hogy hogy a középkori németalföldi festményeket megnéz az ember, van egy csomó festmény, amik ilyen piaci képeket ábrázolnak, piaci életképeket ábrázolnak, ahol lehet látni, mit tudom, egy csomóféle halfajt, és időnként előfordul egy-egy fóka is. Ezek a fókák klasszikusan borjúfókák, mert nem túl nagyok, meg a karakterjegyeik is olyan borjúfókaszerűek, amiből arra lehet következtetni, hogy a borjúfókák már ebben az időszakban is vadászva voltak, illetve arra is, hogy a kúpos fókák már ebben az időszakban is ki voltak írtva erről a környékről. Mert hogy ugye az emberek már a középkorban is az volt a logikus következtetés, hogy már akkor túl volt halászva ez a környék, mert ugye a Németalföld mindig is egy elég sűrűn lakott terület volt Európában.
És a fókák egy konkurencia volt akkor a halászoknak?
Aha. Biztos a fóka a ludas, azért elkezdték őket írtani. Persze abban az időszakban még annyira nem volt drasztikus, mert nem lőfegyverrel tették ezt, hanem egyéb módokon, amik kevésbé voltak hatékonyak, de a kúpos fókákat már akkor sikerült kiírtaniuk, mert azt tudjuk egyébként, amúgy ők természetes módon elő kéne, hogy forduljanak itt, de mégsem fordultak elő abban az időszakban. Aztán, hogyha ugrunk egy viszonylag nagyot, akkor előre ugrunk a 1800-as évek környékére, amikor úgy elég gyakori lett az, hogy az embereknek valóban voltak lőfegyvereik már, és egyre még jobban ki lett zsákmányolva az itteni halpopuláció a tengerből. És akkor a holland aktuális vezetőség úgy döntött, hogy a legjobb módja ennek az lenne, hogyha kitűznének a fókákra egy vérdíjat. Tehát voltak olyan emberek, akik arra szakosodtak, az volt a hivatásuk, hogy fókákat vadásztak. Aha. Le kellett vágni egy úszóját a fókának, ezt bevinni a helyi postára, és ott megkapták érte a vérdíjat. Tehát ez odáig fajult ez a dolog, hogy az 1920-as évek környékére már szinte nem maradt fóka a vizekben, tehát az annó több tízezes állományból, mint nagyjából pár száz egyedről egyed maradt az összesen a holland vizekben. És így nagyjából az 1940-es évek környékén ezt a problémát felismerték, és egyrészt betiltották a vadászatukat, másrészt...
Logikusnak tűnik.
Másrészt védetté is tették őket, de még egyébként ennek ellenére még egy jó 10-20 évig eltelt, mire ez valóban megszűnt ez a tevékenység, mert voltak tényleg olyan csalók, akik ebből éltek, tehát nem nagyon tudtak utána mit kezdeni magukkal.
Na jó, de hogyha nem kaptak érte vérdíjat, akkor minek ölték le őket? Tehát, hogy ették mondjuk a fókákat? Tehát
volt legálisan még volt például egy gyár itt Gröningenben, az itteni központi legnagyobb városban, aki fókarémeket dolgozott fel. Uh-huh. Ez világban az egyetlen olyan gyár volt, ahol ezt meg tudták tenni, mert hogy a fókaprém pont amiatt, hogy nagyon ilyen pézsmás, nagyon olajos, nagyon-nagyon nehéz feldolgozni, és elméletileg nekik volt egy ilyen szakmai titkuk, amit nem árultak el senkinek, de ők ezt meg tudták tenni. És ők még egy darabig működtek, és nekik vele el tudták adni a fókákat, meg a halászok még fizettek érte, mert a halászok nem még mindig úgy gondolták. Tehát annak ellenére, hogy már a állam nem adott érte pénzt, a halászok még támogatták ezt a tevékenységet egy jó darabig. Tehát, de aztán szépen ez így lassan elkezdett normalizálódni, és itt jön be a képbe ez a központ, ahol jelenleg most ülök az irodában. Az 1960-as években volt egy... itteni helyi postás nő, aki nagyon kedvelte az állatokat, és itt a körzetébe tartozott egy olyan házas pár, nem pont ebben a faluban, hanem egy másik faluban itt nem messze, akik egy idős házas pár volt, akik nyugdíjasak voltak már, és nagyon szívükön viselték a lokális faunának a jólétét, és különböző állatokat gondozgattak, megsérült állatokat befogadtak és gondoztak. És valójában nagyon jó kapcsolatot ápolt ez a hölgy, aki itt a postás volt a környéken. Annyira, hogy egy idő után, mikor ez a házaspár már olyan idősé vált, hogy már nehezükre esett ezeket az állatokat gondozni, akkor megkérdezték, hogy esetleg van-e kedve átvállalni valamilyen részét ennek a munkának, és az a hölgy úgy gondolt, döntött, hogy a fókákat szívesen átvállalná, mert ők voltak a kedvencei. Uh-huh. Azzal a kitétellel, hogy akkor azt átveszi, és a saját lakása, a saját udvarán fogja ezt folytatni, ezt a tevékenységet.
Az igen, elbírom képzelni, hogy egy postásnak az udvara tele van fókákkal.
ez az eredeti házaspár is a saját udvarán csinált ezt a dolgot, tehát igazából nem volt nagy különbség a kettő között, csak annyi, hogy ez a hölgy akkor pont nem frissen elvált, volt egy kis gyereke, és nem nagyon volt lehetősége arra, hogy eljárjon öt faluval arrébb, hanem minél inkább minimalizálni akarta ezt, kényelmesebbé akarta tenni magának ezt a dolgot, és itt elkezdte ezt a tevékenységet folytatni. A legrégebbi képeken azt lehet látni, hogy konkrétan egy ilyen fürdőkádak vannak felállítva az udvaron, amikben egy-egy fóka kukucskál.
Szerencsétlenek.
És egyébként ez az a ház, ahol, tehát ebből a házból nőtt ki ez a központ, ahol ma is működünk, csak szépen lassan, ahogy az évek teltek, ki lett bővítve, újabb medencék, hangárok, látogatóközpont, stb. Lett hozzáépítve, de még a ház abszolút felismerhető szerkezettel, tehát abszolút szerves része ennek az egésznek.
Fürdőkádak is megvannak még valahol.
Hát azok talán már nincsenek meg, de a nyomai abszolút megvannak ennek a régi tevékenységnek, a másban nem is, de képekben meg így a falak magukba szívták a történelmet nyilván.
Viszont itt a falak által magukba szívott történelem előtt ott raktuk le a fonalat, figyeled, hogy akkor érdemes-e megmenteni ezeket a fókákat, vagy sem. Hogy erről van most valami társadalmi diskurzus mondjuk Hollandiában, hogy be kéne szüntetni a tevékenységeteket? Haza fogsz jönni?
Van erről diskurzus, de hogy ezt a fonalat befejezzem, hogy a mai napig hogyan változott ez a helyzet, az az, hogy a 60-as években akkor ez a folyamat beindult, szépen lassan egyre népszerűbbé vált, ez a hölgy nagyon jó érzékkel tudott a holland lakosság felé kommunikálni olyan dolgokat, hogy ez miért fontos.
Most így elképzelem őt, mint a fókák Jane Goodall-ja így.
Igen, nagyjából úgy kell ennek a folyamatnak az elejét elképzelni. Tehát ő egy ilyen híres, ismert személyiség lett, folyton tévében, rádióban szerepelt, az emberek elkezdtek érdeklődni ezért a téma iránt, elkezdtek pénzt adni ezért a célért, hogy a fóka állományt helyreállítsuk. És ugye ez a 90-es évek, 2000-es évekre ez az állomány nagyjából beállt, szépen visszajöttek a kúpos fókák is megjelentek, az ő állományok is stabilizálódtak, polyófókák is stabilizálódtak ezen a 8000 egyedet számláló állomány környékén. Tehát igazából a 2000-es évek óta ez az állomány meglehetősen stabil. Az egyetlen dolog, ami időnként megingatja, az, hogy volt az 90-es évek végén, 2000-es évek elején, meg a 2010 környékén egyszer-egyszer betör szopornyica járvány, amit a sarkvidéki fókák hordoznak. Viszont a mi fókáinknak nincsen semmi védettségük ellene, mert itt alapvetően nincs jelen az állományban, és hogyha egy-egy ilyen járvány betör, akkor az ki tudja érteni az itteni állománynak legalább a felét.
És ilyenkor nem lehet mondjuk a vadállományt immunizálni, mint mondjuk a rókáknál teszik a veszettséggel, vagy hasonló?
Nem nagyon. Fókákkal az nehéz, mert ugye csak halat esznek, tehát nem tudsz kitenni nekik
csali halat,
mert az kicsit nehézkes lenne. Főleg úgy, hogy általában nem ismerik fel a nem élő halat táplálékként. Tehát itt nagyon sokáig tart nálunk a központban, mire van egy-két egyet abszolút nem is ismeri fel, és mégig tulajdonképpen tömni kell a hallal, mert hogy nem jön rá arra, hogy ez ehető, mert az reflexek nem kapcsolnak be. Van olyan egyed, aki, mit tudom én, már két-három hét után már tudja, hogy ez hal és táplálék van, amelyik viszont tényleg hónapokig nem jön rá.
Ja, mert hogy akkor nem élő halat adtok nekik, hanem fagyasztott
halat adunk nekik, mert sokkal egyszerűbb, higiénikusabb, plusz a fagyasztott halban kiirtjuk a kórokozókat, az esetleges sem benne lévő tüdőfélek lárvákat a fogyasztással hatástalanítani tudjuk, úgyhogy...
Igen, elég kellemetlen lenne, hogy végre kigyújtjátok a fókát, aztán meg is fertőzitek rögtön.
Igen, abszolút. De volt erre kísérlet egyébként annó, hogy élő halat kapjanak, de ez elég hamar el lett vetve, mert túl sok, tehát nincs hozzá helyünk, ahol a halakat tároljuk, nincs hozzá engedélyünk, nincs hozzá kapacitásunk, úgyhogy a fogyasztat. És igazából annyival sok több előnyt nem jelent.
Szóval a szopornyicánál tartottunk, hogy annak volt néhány ilyen.
Hogy azok érdekes, és akkor összeomlik az állomány egy néhány évre, aztán szépen stabilizálódgat, úgyhogy most is egyébként ez így várható, hogy valószínűleg valamikor ez újra elő fog jönni, mert már egy 10 éve nem történt meg, viszont ennek ellenére általában ebből vissza tud jönni az állomány, és mert a szopornyica viszont egy annyira aljas betegség, hogy igazából nem nagyon tudunk vele mit tenni, mert hogyha az bejön, akkor nem nagyon tudjuk a fókát kezelni, mert nagyon-nagyon gyorsan belehalnak.
Na de ha a sarkvidéki fókáknál ezek szerint kialakult valamiféle védekezési mechanizmus ellenük, tehát azok gondolom hordozzák, de nem nyekkennek bele. Ahogy rendszeresen kitesszük mondjuk az európai fóka populációkat, ott nem alakulhat ki valamiféle védettség
idővel? Nem tesszük ki elég rendszeresen őket ennek, mert van egy védettség, ami kialakul, erre irányuló kutatások, tehát 90-es években fedezték egyáltalán fel, hogy mi ez a vírus. A Hannoveri Egyetem, a mi központunkkal együttműködésben mi gyűjtöttünk mintákat, ők elemezték a mintákat, akkor fedezték egyáltalán fel, hogy ez milyen, hogy milyen vírusról beszélünk, mi ez a kórokozó, amit itt felütötte a fejét, és azóta folyamatosan gyűjtünk mintákat egészséges állatokból, hogy vizsgáljuk, hogy milyen a szerológiai státuszuk, hogy van-e védettségük, és az megfigyelhető, hogy van kialakul egy védettség, ami egy pár évig hat, de szépen lassan, tehát pont nem elég gyakran jön be ez a vírus ahhoz, hogy a védettség újabb emlékeztető boostot kapjon, mert mire bejön még egyszer, addigra már egy fóka sincs, aki immunis lenne nagyjából az állományban. Ennek ellenére tehát tényleg az állomány stabil, úgyhogy van egy ilyen diskurzus most, hogy valahogy keretek közé foglalni ezt, hogy mi melyik állat is szorul rehabilitációra, mennyi ideig kell megfigyelni egy állatot azelőtt, hogy beveszünk rehabilitációba, milyen típusú betegségek esetén jogos vagy indokolt az, hogy mi rehabilitáljuk az állatokat.
Hát, tehát lehet, hogy megtaláltok egy fókát, megnézitek, azt mondjátok, hogy ez valami olyan betegség, ami mondjuk ott van a tiltólistán, aztán visszalökitek a természetbe, hogy akkor...
Igen, most főleg ezzel a tüdőférgességgel kapcsolatban van egy ilyen, hogy erre most van a holland állam részéről igény, meg motiváció, hogy ilyen kutatásokat támogassanak, hogy ezt vizsgáljuk, hogy ez az állomány, hogy miért is alakul ki, hogy gyakoribb ez a betegség manapság, mint mondjuk egy érintetlen állományban lenne, mert van egy ilyen pontja ennek a vitának, egy ilyen érve, hogy az nagy mértékben belejátszhat ebbe az egyenletbe, hogy az emberi szennyezés tevékenység hatására a fogak immunrendszere nem annyira erős, mint amilyennek lennie kéne, egészen természetes jó körülmények között, mert azért csak van itt azért ipari tevékenység, nagyon nagy a halászat mértéke ezen a környéken, tehát van szennyezés a tengerben, és hogy ez mennyire befolyásolja ezt, hogyha ezt az derül neki egy kutatásból, csak ez még ilyen kutatás még nem volt. Volt már ilyen kutatás, csak nem itt, és nem pont erre az állományra vonatkozott, de vannak erre témára irányuló legalább sejtések, hogy egyébként ez belejátszik, csak kérdés az, hogy mennyire játszik bele, hogy olyan mértékben, hogy ez indokolta teszi azt, hogy minden tüdőféleggel küzdő állatot rehabilitáljunk, vagy inkább valahogy meg kéne szűrni, hogy csak azokat rehabilitáljuk, akik egyébként elég fittek ahhoz, és nem fognak mondjuk egy olyan gén továbbadni, ami a utódaikat gyengíteni fogja. Tehát van egy ilyen vitában most a ahol jelenleg állunk ebben, az, hogy most holland állam közreműködésével kezd kialakulni egy ilyen keretrendszer, egy ilyen guideline-t összehoznak, meg vannak itt mások szerzetek is, akik foglalkoznak fóka mentéssel, hogy most az egészet egy közös irányítás alá fogják vonni, a mi központunk az egyik alapítója ennek az egész folyamatnak, és mindenki azonos irányelvek szerint fogja ezt a tevékenységet végezni, és próbáljuk minimalizálni a rehabilitált fókák mennyiségét, viszont amíg most konkrétan a tüdőférgességre nem jönnek újabb kutatási eredmények, addig fogjuk a tüdőférges fókákat is rehabilitálni, csak mondjuk nem fogunk minden fókát gondolkodás nélkül bevenni, hanem tényleg azokat fogjuk csak bevenni a központba, akiknek igazán szüksége van rá.
Betegségeken túl itt a sérülésekről is volt szó, és mondtad, hogy mostanában egyre gyakrabban keverednek bele a halászhálókba. Ez érzet, vagy több eleve a halász és a halászháló, vagy hogy ezt objektíven alá tudjátok támasztani, hogy ez így van, vagy ez...
Azzal tudjuk alátámasztani azt, hogy ez így van, hogy nekünk van évekre visszanyúlóan egy adatbázisunk arról, hogy milyen fókák, milyen problémával lettek megfigyelve. Tehát arról is van nem csak arról van adatbázisunk, amik állatok konkrétan bekerültek hozzánk rehabilitációra, hanem minden egyes fóka megfigyelésről van egy adatbázisunk. Amit bárki bejelent egy fókát, arról lesz egy papír és egy cloud alapú adatbázisban egy file, ami visszakereshető, és így lehet egy összegzést látni arról, hogy melyik években milyen típusú problémák fordultak elő gyakrabban, és megfigyelhető egy tendencia, hogy az utóbbi években vagy az emberek több figyelmet fordítanak erre, és többször találkozunk ilyen állatokkal, vagy valami másoknál fogva, de egyre több ilyen entanglement halászháló bogavajodott állattal találkozunk. Tehát már ebben az évben, most január óta 3 állatot rehabilitáltunk ilyen problémával, de azt tudni kell ezekről az állatokról, hogy ezeknek a nagy része nagyon nehezen begyűjthető, hogy rehabilitációba kerüljenek, mert ameddig nincsenek olyan rossz állapotban, hogy már alig tudnak mozogni, addig általában még elúsznak előlünk, mert ugye látunk egy állatot a tengerparton, hogyha az ember meg akarja közelíteni, akkor amint közelebb kerül hozzá, ugye az állomány megijed, spurizik a tengerbe, és onnantól kezdve nem tudjuk őket elkapni.
És ilyenkor hogy gyűjtitek be őket? Van egy ilyen hajtóvadászat, vagy még azt is elbírom képzelni, hogy bár vagy gondolom ezt nem szabad elképzelni, de ilyenkor valami bénító lövedéket kapnak, hogy megfogjátok őket, vagy...
Nem használunk semmilyen nyugtató, altató szert, mert hát alapvetően attól való félelmünk, hogy fókákat alapvetően nehéz altatni, és nem biztonságos, mert nekik van ugye az úgynevezett merülési reflexük, ami nagyon erős bennük, és hajlamosak apnoéra, ami azt jelenti, hogy nem vesznek levegőt, hogyha altatásba kerülnek, és ez akár addig is fajulhat, hogy már a saját szerzetük károsodik, mert ugye altatás nem egy természetes folyamat, tehát akkor nem természetes módon reagál rá, és ilyenkor...
Tehát lényegében elfelejtenek
élegezni. Kell élegeztetni őket, különben elpusztulhatnak. Tehát ezért egy altatást nagyon meg kell tervezni, és nagyon alaposan, óvatosan kell csinálni. Vannak olyan helyek, Amerikában használnak kaliforniai oroszlánfókákkal például hanem ilyen nyugtató lövedékeket, de az oroszlánfókák nem teljesen úgy viselkednek, mint a borjúfókák. Nekik nem az első reflexük mindig, hogy be a tengerbe. Plusz a borjúfókákkal konkrétan nincsen tapasztalatunk erről, hogy ez hogy működne, úgyhogy nem nagyon használjuk. Elvéletileg van valami tapasztalat Amerikában a ottani kuposfóka állománnyal is, mert a keleti partvidéken, Kanada meg észak, az északi részén az USA-nak vannak kuposfókák. Ott használtak valamennyire, és vannak pozitív tapasztalatok, de erről lesz majd, a koronavírus miatt elmarad, de jöttek volna egyébként kollégák Kaliforniából, az utáni fóka és tengeri állatmentőhelyről, távoli kollégák erről oktatást tartani hozzánk. Meglátjuk, lehet, hogy majd jövőben ez használva lesz. Most egyelőre, amit használunk, technikát az, hogy hát meg kell próbálni becserkészni az állatot, és igazából addig várunk, ameddig olyan helyzet nem alakul ki. Ez nagyon legyengült állatoknál lesz könnyű, mert ők nem nagyon mozdulnak már el, mert nincs energiájuk rá, mert annyira nem esznek ezáltal. Leginkább a dehidráció, ami a legelső ok arra, hogy nem nagyon tudnak, nincs energiájuk arra, hogy mozogjanak. Fogak egyébként a folyadékot csak a halakon keresztül tudják felvenni, mivel ugye tengerben élnek.
Ebbe például soha nem gondoltam bele, ezek szerint a tengeri emlősök azok nem isznak, csak esznek lényegében, és azon keresztül biztosítják a
fókák egészen biztosan. Nem vagyok 100%-osan biztos abban, hogy a bálnák delfinek ezt hogyan oldják meg. Azt tudom, hogy a halak, azok úgy oldják ezt meg, hogy a halaknak alapvetően sokkal magasabb az oszmotikus koncentrációja a sejtjeiknek, mint a tengervíz, és így megakadályozzák azt, hogy oszmotikusan kiáramoljon belőlük a víz, és a halak a bőrükön keresztül is vesznek fel, meg a tengeren keresztül, meg isznek is a tengervízből, és ők folyamatosan inniuk kell egyébként, mert hogy a tengervíz, tehát emiatt, hogy annyira sós, olyan sokat kell kiválasztaniuk belőle, meg most a pontos folyamatosan részletén nem emlékszem, de a lényeg az, hogy a veséjük sokkal potensebb, és a cápák is valahogy hasonlóan működnek. A fókavese is egyébként egy érdekes dolog, ez az egyik leg...
Nem gondoltam volna, hogy ma a fókavese rejtelmeibe fogunk beleásni.
Hogyha esetleg látsz egy fókát belülről, akkor ez az egyik legfeltűnőbb dolog az, hogy ami meg feltűnik embereknek, akik láttak már más állatokat belülről, hogy ilyen a fókavese, milyen furcsa. Mert hogy ilyen sok kis lobulusból áll a vese, ezzel növelve a kiválasztási felületet. Már nyilván azért bekerül sós víz a szerzőkbe, mert nem tudnak úgy enni, hogy ne jegyenek le valamennyi vizet, úgyhogy ezt ki kell valahogy választani, ezt a sót.
Oké. Ma is tanultam valamit, hogyha felnyitnak előttem egy állatot, és nem tudom, mi volt az, csak ránézek a veséjére, és ebből ki tudom zárni, hogy fóka vagy sem.
Tehén is lehet. Valamilyen oktán fogva a teheneknek hasonló vesélye van a fókákhoz.
Oké, ma is tanultam valamit, rovatunk. Viszont túlépve egy kicsit a fókavesén, amikor kiengeditek az állatot, most azon gondolkodtam, hogy visszafogadják őket a többiek, vagy mondjuk nem lehet az, hogy a nem tudom mennyire társas lények, vagy mennyire ragaszkodnak egy adott egyedhez csoporton belül, de
simán lesz, hogy ezt kérdeni. Formálnak az egész országban, tehát nem igazán nincsenek szoros kötelékek. Azok a fókák, akiket úgy nem szoktunk rutinszerűen nyomon követni kiengedett állatokat, van mindegyik állatnak egy bilétája, egy ilyen műanyag bilétája, mint mondjuk a haszonállat marhákon, a fülükön, csak nekik a hátsó úszójukra tesszük rá ezt a bilétát, amin van egy azonosító számuk, meg a központunknak az elérhetőségei, hogyha valaki megtalálja ezt az állatot. Meg van egy chipjük, hogyha bekerül, mint a kutyáknak, egy mikrochip, ha bekerül egy másik központba valami oknál fogva, akkor ott ezt tudják olvasni, és látják, hogy nálunk járt ez a fók előtt, és meg tudják kérdezni tőlünk, hogy mikor és hogyan, milyen oknál fogva volt nálunk rehabilitációban. Ilyen adatok alapján meg van néha egy-egy ilyen kutatás, hogy pontosan hogy is mozognak ezek az állatok. Azt látjuk, hogy abszolút kiengedünk egy fókát itt a környékünkön, valamelyik egész felúszik Dániáig, valamelyik Dél-Hollandiában kerül elő újra, tehát nem helyhez kötöttek, és a borjafókák azok nagyjából itt így a Watt-tenger, meg a Holland-tengerpart, illetve Dániának a nagyjából középső régióig mozognak fel alá, és így kikiúsznak a északi tengerre, de nagyjából így a ők partvonalhoz vannak jobban kötve, és ezen belül tényleg egy ilyen laza populációt alkotnak. Szeretnek társaságban lenni. A pihenés közben, mikor a partokra, a tengerpartokon pihennek, akkor általában más fókák társaságában vannak. Leginkább azért, hogy védelmi szempontból, hogy több szem többet lát elv alapján, de jönnek-mennek, tehát nem egy fix populációról vagy csapatról beszélünk. A szürke fókák, kupos fókák azok pedig sokkal, még ennél is kevésbé vannak helyhez kötve. Ők sokkal nagyobb távolságokat megtesznek, ők akár elúsznak egyébként, tehát van megfigyelés rengeteg arról, hogy nálunk járt fóka Skóciában kerül elő, vagy Norvégiában kerül elő, ők bejárják az egész északi tengert,
Hát ezek hozzák a szopornyicát.
Nem, egyébként nem ők hozzák, hanem néha-néha bekerülnek hozzánk sarkvidéki fóka fajok, akik eltévednek valami oknál fogva, aztán itt bukkannak fel. Van 3 olyan fóka faj, aki északi sarkon előfordul, és időnként nálunk is megjelennek.
Amikor mondtad, hogy kutatni is jártok ki terepre, vagy csináltok ott munkákat, az miből áll, ilyen fókákat figyeltek, hogy mi honnan jöhetett, mintákat vesztek belőlük betegségekre, vagy mi az, amiket néztek?
Ami kutatás mostanában folyik, tehát van egy társas viselkedésre vonatkozó kutatásunk, ami már több éve folyik, és tök jó eredményeket hozott, amik teljesen megváltoztatták a szemléletet arról, hogy hogyan is kéne viszonyulni a fókákhoz, meg mi is az a fóka, amit be kell venni, mint elárvult fókát például a központ rehabilitációra. Uh-huh. Ezt mindjárt elmesélem részletesebben. Akkor van egy olyan kutatásunk, ami többféle alfejezettel, de nagyjából évente megismétlődik, az a fókák vokalizációjára vonatkozik. Azok a oroszlánfókák, akiket most imitáltál.
Jaj, bocsánat.
Nem beszélek minden fóka dialektust megfelelően.
Nálunk szeretnél egy imitációt kapni tőlem. A bordélfókáknak a BBA-i, tehát a újszülöttek vokalizálnak a bordélfókák esetében, mert nyilván így hívják fel az anyuknak a figyelmét arra, hogy éhesek, illetve az anyuka
a
vokalizáción keresztül ismeri fel őket részben többek között. Ez valahogy úgy hangzik, hogy illetve utána ők vokalizálnak még felnőtt korukban is, de akkor csak a szaporodási időszakban, amik bizonyos ilyen hörgő, morgó hangokból, meg a tengervíz, illetve a saját testük csapkodásából áll. A kupos fókák azok pedig, ők vokalizálnak szinte mindig, az ő vokalizációk viszont két, vagy énekelnek, úgymond, ami egy ilyen egész érdekes, ilyen típusú dolog, vagy ha nem tetszik, ezt fejezik ki, akkor egy olyan hangot adnak ki, ami nagyjából így hangzik, hogy
Figyelj, ha karriert szeretnél váltani, mert ne adj Isten, ez az állatorvos, és nem jön be, akkor szerintem fókaimitátornak elmehetsz.
Köszönöm szépen. Ez egy érdekes dolog, hogy egyébként nagyon kevés állatfaj van a világon, aki intelligens módon tudja adaptálni a vokalizációját annak függvényében, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez, és érvényesítse a saját érdekeit. A fóka ezeknek az egyike. Az elefánt, a denevérek, a delfinek, válnák, akik ezt még tudják csinálni.
Meg az ember, nem?
Az ember is, persze. Tehát van jó egy ilyen kutatásunk, ami az utóbbi évben folyt, mind közönséges borjófókákkal, mind szürkékkel. Vizsgálták azt, hogy hogyan adaptálódnak ahhoz, hogyha mondjuk hangosabb környezeti zajokat játszanak le nekik, és hogy emiatt hangosabban vokalizálnak-e, tanulnak-e vokalizációs mintázatokat más egyedektől. Most mondom, itt eszembe több, de hogy nagyjából ilyen típusú dolgokról van szó, hogy mennyire alkalmazkodnak és tudnak-e tanulni, és az a tapasztalat, hogy tudnak egyébként. Nem minden egyet hasonló mértékben, de megfigyelhető bizonyos jobb adottság, hogy egyedek nagyon meg tudnak tanulni más egyedektől olyan technikát, hogy mondjuk egy más frekvenciával hangosabban adnak ki hangot, és az jobban felhív magára a figyelmet, hogy kölyök korában, bébi korában.
Hát ezeket kell szelektelni, külön tenyészteni őket, aztán előbb-utóbb jönnek majd a beszélő fókák, és...
Igen, abszolút.
Azt hiszem, Csányi Vilmosnak van valami ilyesmi elmélete, hogy a kutyákat is lehetne így szelektelni vokalizációra, aztán meg lehetne őket tanítani beszélni idővel.
Nagyon izgalmas, lehet egy-két ilyen videót látni az interneten, például volt egy, azt hiszem, Skóciában egy fóka, akit megtanítottak a Star Wars főcímdalát elénekelni egy állatkertben, és egész tehetségesen meg tudja csinálni.
Hát jó, ezen a ponton leállítottam a vágóprogramot, és megkerestem ezt a videót, úgyhogy most ti is hallhatjátok, hogy hangzik a Star Wars fókául. Eszméletlen. No, haladjunk tovább, ismét Andrássé a szó.
A mi esetünkben természetes módokat, viselkedésformákat vizsgálunk, és nem egy ilyen mesterséges zenét akarunk a fókának megtanítani, hanem azt figyeljük, hogy a környezetben, vagy környezeti körülményeket teremtve hogyan alkalmazkodnak, és az természetes hangjaikat hogyan modifikálják, nem pedig azt, hogy hogyan énekelik a Star Wars-t.
Most egy picit zavarban vagyok, mert nem írtam fel, de az előbb mondtad, hogy valamit ki szeretnél fejteni bővebben, az azt hiszem a társas viselkedéssel kapcsolatos volt.
Igen, igen, igen. De csak még egy harmadik dolog, ami még kutatáshoz kapcsolódik ezelőtt, hogy van még egy harmadik típusú ága a kutatásoknak, ami folyik, az pedig ilyen, az az állatorvosibb vonal, tehát ilyen élettani, meg állatorvosi szempontból paraméterek, stb. Módszerek kutatásai. Próbák vannak különböző dolgok, amik mennek, hogy vérmintákat elemzünk, hormonszinteket elemzünk, próbálunk, van egy kollégám, aki nagyjából azzal foglalkozik most már második éve, hogy próbálja standardizálni, hogy vannak-e olyan indikátorok, amiket vérből, vagy auszkultációval, tehát fonendoszkóppal, tüdő hallgatás alapján tudunk-e standardizálni olyan dolgokat, amik alapján meg lehet mondani, hogy egy állatnak van-e esélye túlélni a tüdőféregfertőzést, vagy valószínűleg el fog pusztulni a rehabilitáció ellenére is.
Ja, de ezek már azok az állatok, amik bekerülnek hozzátok, mert most azon vakartam a fejem, hogy az előbb mondtad, hogy a sérült fókát nem tudjátok utolérni, hogy betuszkoljátok a kocsiba, akkor hogy mentek oda a fonendoszkóppal végighallgatni?
Nem, ezek azok a fókák, akik bekerülnek hozzánk ezek. És akkor a viselkedési kutatások az pedig az nagyjából, hogy tehát volt egy ilyen sztereotípia, ami nagyon-nagyon sokáig készpénznek volt véve, hogy ha nem látnak egy fóka mellett, egy bébi fóka mellett egy felnőtt fókát, akkor az a fóka el van árulva, és az azonnal belegyűjteni a tengerpartra, és be kell hozni rehabilitációra, mert hogy nem fogja túlélni gyerekkölyök korát. És már évek óta van egy ilyen kutatócsoportunk, aki minden szaporodási időszakban itt egy tőlünk nagyjából egy órára lévő szaporodási kolóniát vizsgál, ahol megfigyelték azt, hogy ez az nagyjából az első egy-két évnek a eredménye, hogy az anyák a fókákat, a bébiket elhagyják akár 24 órára, tehát nem kell megijedni, hogyha egy fókabébét elárulva láttunk a tengerparton.
Hát persze, anyunak menni kell dolgozni, úgyhogy a gyerek addig el van otthon.
Így van. Illetve még hogyha el is árul egy adott esetben egy fókabébi, azt is megfigyelték, hogy a többi anya csomószor átvállalja, és van, hogy egy anya több bébit is szoptat. Van, hogy egy bébi több anyától is szopik, mert hogy nem csak a saját anyjától szopik, hanem úgy dönt, hogy ő még másik háromtól is szeretne, úgyhogy egészen ilyen közösségben viselkednek ezek az állatok.
Ez lehet, hogy hülye kérdés, de a fókák azok csak szoptatják a kicsinyeiket, vagy előfordul, hogy mondjuk halat fognak neki, aztán kezdik átszoktatni a szilárd táplálékra?
Nem, tehát ők csak szoptatják őket. A fókák azok ezzel a reflexzel beépítve születnek, hogy ők, ha egy hal megmozdultuk a vízbe, akkor azt rögtön tudják, hogy azt táplálék. Annyit kell csak megtanulni, hogy igazából, amivel gyakran találkozunk, mikor így elkezdenek önállóan táplálkozni augusztus környékén. Csomó olyan fakával találkozunk, akinek így fel van dagadva a szája ekkorára, mert nem tanulta még meg, hogy a tüskés halak például nem táplálékok, és egy jó kis ilyen kötőszövet fertőzést kapnak, mert teleszukálja a pofáját a hal. Ezeket meg kell tanulni önállóan, de egyébként tényleg ez a reflex abszolút bennük van a születésüktől kezdve. Ugyanúgy az is bennük van a születésüktől kezdve, hogy hogyan úsztanak, tehát erre se kell megtanítani őket. Itt egyébként még azt korábban beszéltél a fehér fókabébikről, hogy itt hozzátartozik, hogy az, hogy a bójafókák azok nem fehéren születnek, mert ők még a anyaméhben levedlik ezt a fehér bundát. Ez egy ilyen evolúciós adaptáció. Mert hogy ez a típusú élőhely, ahol ők élnek, őt ugye a ilyen tengerparti homokpadokon szülik meg a bébiket, és itt ugye nagyon nagy az apály-dagály ingadozás, és mikor jön a dagály, akkor a bébinek rögtön úsznia kell. Tehát igazából az élete, nem tudom, akár első 8-10 órájában már úsznia kell. Tehát nincs arra idő, hogy ő fehér bundában elforgolódjon egy kellemes tengerparti helyszínen hetekig. Úgyhogy ők már ezt levedlik. Ha viszont valaki követi a központunknak a szociális média platformjait, akkor láthatja, hogy most éppen van nálunk 3 bébi, az első bébik ebben a nyári szezonban.
Be fogom linkelni a mindenféle profilotokat ide a adásnak a leírásába, úgyhogy...
Mindenképp. Van most már TikTokja is van a központnak, nagyon-nagyon tartjuk a lépést a világhaladásával. De hogy most van 3 ilyen közönséges borjófóka bébink, aki fehér bundával érkezettük, ők koraszülöttek, ezért van fehér bundájuk.
Ó, akkor ezek szerint náluk is előfordul koraszülöttség.
Igen, igen, abszolút. Nem gyakori, tehát minden évben néhány ilyen állat van, de előfordul. Tehát így nálunk tavaly már itt voltam ebben az időszakban, akkor is pont 3 ilyen állatunk volt, koraszülött, nem négy, egy elpusztult, és három túlélt. Most eddig három van. Még lehet, hogy bejön egy vagy kettő, aztán majd június közepén indul be az egészséges időben megszületett állatoknak az időszaka, akikkel árvultak, hol tartottunk jegény, és akkor ezzel kapcsolatban van egy ilyen folyamatos kutatás, és ilyen photo ID rendszerrel azonosítják az állatokat, így tudják követni, hogy kik itt szopik, és melyik anya. Egyébként ők most már egy éveken átívelő adatbázis van itt a kutató kollégáknak arról, hogy melyik anyák járnak vissza minden évben ugyanerre a helyszínre világra hozni a kicsinyeiket, illetve most már az alapján lassan egy olyan szoftver is kifejlődik, ami már annyira okosan tudja ezeket felismerni az egyedeket az egyedi szőrme mintázatuk alapján, hogyha látunk egy fokát a vadonban, akkor egy fotó alapján a gép megmondja, hogy valószínű mondjuk ezzel a 10 egyet közül valamelyik lesz, már hogyha szerencsék van és valóban ott megfigyelték ezt az állatot. Ezt utána persze utána egy adott embernek, aki ebbe a gyakorlat meg kell néznie, és igazolnia kell, hogy valóban között van-e és melyik az, vagy pedig nem, de hogy van egy ilyen program kifejlesztés alatt áll.
Szuper, egy picit, ha félrerakjuk a fókákat, vagy valamennyire félrerakjuk, mi az, amit legjobban szeretsz ebben a munkában?
Na, nyilván a fókákat, sehát ezt nem nagyon tudom félrerakni, egészen egyedi és hát ameddig nem dolgoztál fókákkal, nem tudod elképzelni, hogy mennyire kis egyedi világuk van, és érdekes kis élőlények, mert nagyon érdekesek, nagyon hozzá tudnak nyúlni az ember szívéhez.
Annak ellenére, hogy nem lehet velük beszélni és játszani.
Annak ellenére viszont tényleg tehát egy-egy állatnak annyira megragadó egyénisége van, hogy vagy azért, mert annyira kis gonosz, és mindenki rettek tőle, vagy azért, mert annyira játékos és annyira érdeklődő, vagy azért, mert nem tudom, annyira valami egyedi viselkedés módokat, formákat mutat. Tehát vannak olyan állatok, akiknek emlékszem a regisztrációs számára is mennyire megragad az emlékezetemben, pedig azért már több száz fókával találkoztam, mióta itt vagyok. Tehát ez másrészt meg az, hogy szerintem ez a központ, ez egy amennyire így ismerem, tehát nyilván dolgoztam még sok ilyen állatrehabilitációs, vadállatrehabilitációs központban, de amennyire van tapasztalatom ilyen helyekkel, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a központ nagyon alapos és jó munkát végez. Tehát nagyon jó tapasztalati dolgozni szerintem, nagyon jó protokollok vannak, nagyon tudatosan dolgoznak itt az emberek, követik a szabályokat úgy törődnek az állatokkal, ahogy azt tenni kell. Tudományos érvek, tudományos indokok alapján bíráljuk el, hogy milyen fókának van szüksége rehabilitációra. Tehát nem amiatt, hogy cuki a fóka és csak azért is hozzuk be, mert régebben így történtek a dolgok. Emellett pedig a központ nagyon nagy szerepet vállal oktatásban is, ami mondjuk nem az én részem feltétlenül, de azért a központ hozhatózik, és így jó egy érzés egy olyan helyen dolgozni, ahol arra is egy nagyon sok hangsúlyt fektetnek, hogy a lakosságot oktassák, hogy felhívják-e figyelmet arra, hogy környezetvédelem mennyire fontos, a fókák, még hogyha nem is, a fókapopuláció nem is szorul kifejezetten rehabilitációra vagy segítségre. Egy nagyon jó kabala állat tulajdonképpen, mert a Hollandia egyik legkarakterisztikusabb nagyvada. Az emberek emiatt ismerik, tudnak róluk, törődnek velük, mert a fókák cukik, és mindenki szereti őket. És ezen a csatornán keresztül nagyon könnyen elérhetők az emberek, és felhívható figyelem arra, hogy ne szemetelj, fogyassz kevesebb halat, fogyassz fenntartható halászati cégek által előállított haltermékeket, foglalkozz a környezettel, stb. Tehát ez egy nagyon jó csatorna, a fókákon keresztül át lehet adni az embereknek nagyon sok információt.
És hogyan látod magad mondjuk a jövőben itt fókázni szeretnél, még világ a világ, vagy más hasonló vad állatok is érdekelnek, akikkel foglalkoznak?
Tehát még úgy érzem, hogy azért tényleg csak a karrieremnek az elején vagyok, tehát még sokféle területen szeretnék tapasztalatot szerezni, úgyhogy más vadállatokkal is szeretnék foglalkozni, de szeretnék foglalkozni házi kedvencekkel is még, mert úgy érzem, hogy szeretnék még több tapasztalatot szerezni a házi kedvencek gyógyászata terén, mert azért nagyon más kérdés egy ilyen vadállatot rehabilitálni, mert teljesen másképpen kell hozzáállni, tehát itt nem tudunk bármit megtenni, nem tudunk túlinvazív dolgokat véghez vinni, mert egyszerűen etikailag nem indokolt, túl sok stresszt okoznánk, nem tudunk...
Nehéz altatni őket, ugye?
Nem tudunk olyan utókezeléseket végezni, mint hogy egy kutyánál mondjuk, ha ha el van törve egy fókának egy karcsontja mondjuk, azt nem tudjuk úgy fixálni, hogy utána azt utókezelni tudjuk, mert akkor az annyira sok közvetlen kezelést igényelne, hogy az nem lehet. A stressz mennyiség túl sok lenne, amit nem lehet így indokolni ezzel, mert főleg amiatt is, hogy nem szorulnak rá. Hogyha most ez lenne az utolsó egyed ebből a fóka fajból, akkor nyilván ezt meg kéne tennünk, de így erre nincsen szükség. Persze azért is végzünk egyébként műtéteket, amiről még nem beszéltem. Tehát vannak a sebesült fókák, akiket szintén ellátunk persze. Tehát van, ahogy mondtam már, most is éppen van egy állat, aki, sőt kettő állat a jelenleg rehabilitációban, aki halászhálóba volt gabajodva, és ezek aha. időnként olyan mély sebeket ejtenek rajtuk, hogy felvágják a általában nyakukra tekeredik rá, és egészen mély vágásokat ejt, a húsba vágóan, tehát felvágja, igen. Volt egy olyan állatunk, akit elég sokáig itt kell tartanunk, mert fiatal kúpos fóka volt, éppen önállósodott január környékén, február, nem, decemberben jött meg, és annyira tudom, bele volt kapcsolatban, hogy nem volt csak külső sérülései, viszont annyira valamilyen rossz pozícióban rögzült az egyik első úszója, hogy egy ilyen izület degeneráció gyulladást okozott, ami miatt nagyon sokáig fejtörést okozott nekünk, hogy ez egyáltalán az élettel összeegyezhethető lesz-e, vagy túl fog-e ő így élni a vadonban. Hál' Istennek nagyon-nagyon lassan, de javulni kezdett, úgyhogy már el tudtuk, szabadon tudtuk engedni, hogy vannak ezek a problémák, illetve nagyon sok olyan fókánk is van, nem nagyon sok, de ezekre jobban emlékszem, mert hogy ezek kiugranak így az átlagos páciensek közül, akik valamilyen csont problémával, főleg úszókon forduló csonttörésekkel kerülnek be hozzánk, amit okozhat egy hajó akár, de okozhat, van, hogy kutyaharapással kerülnek be hozzánk, mert a tengerparton annyi ember van itt a tengerparton, hogy a fókák nem igazán van hely pihenni, tehát nagyon sokszor találkoznak kutyákkal, akik időnként van, hogy megharapják a fókákat, amivel tudnak egy fertőzést indítani, ami akár a csontig hatolhat. Egymást is megharaphatják, ami tud ilyen fertőzéseket kialakítani, hogy emiatt sokszor vannak...
Téged megharaphatnak? Mert mint te hogy dolgozol? Gondolom megharaphatnak, mert van foguk, de hogy kell velük dolgozni, hogy elkerüld ezeket a sérüléseket?
Nem, én nem vagyok annyira kitéve az ilyen harapásos baleseteknek, mint a kollégáim, akik konkrétan a mindennapi tevékenységet viszik körülöttük, etetés, tisztítás, takarítás, stb. Mert főleg az elején nekik konkrétan meg kell fogniuk a fókát etetés céljában, mert a rehabilitáció elején ezt úgy kell elképzelni, hogy főleg a gyengébb, betegebb állatoknál, illetve az elárvult bébi fókák esetében egy ilyen lazac pürével etetjük őket, amit egy nyelőcső bevezetett gumicsővel, nyelőcső tubussal jutottunk be a gyomrukba.
Gondolom ezt nem élvezik.
Nem élvezik, de hál' Istennek nem nagyon... Tehát amit nem élveznek benne, az leginkább az, hogy nem élvezik, hogy megfogjuk őket, és rájuk ülünk tulajdonképpen, és a fejüket.
És akkor ilyenkor próbálnak szabadulni, és akkor harapnak? Tehát, hogy mennyire súlyos ilyenkor a helyzet, vagy leharapja az embernek az ujját? Vagy...
Tehát vannak erre technikák, és ezek egész jól működnek, hogy hogyan lehet ezt az egész tevékenységet végigvinni, úgyhogy biztonságos legyen. De vannak egyedektől is függ, hogy ki mennyire agresszív és mennyire kiszámíthatatlan, mert van, hogy könnyebben lehet látni, hogy most harapni fog, és akkor vigyázni fog az ember vele. Van, amelyik nagyon sunyi módon, abszolút állatlan módokon tudnak harapni, és akkor tudnak leginkább gondot okozni. Tehát ahogy ezt csinálják, az úgy történik, hogy egy törölközőt használ a kolléga, amivel először ugye kezeit védve, a kezeit a törölköző mögött tartva ezt így ráhelyezi a fóka fejére.
Nagyon vicces látni, hogy ezt így mutatott közben.
Nagyon, nagyon, nagyon gyorsan utána a törölközővel megragadja a fóka állát alulról, és aztán hát körbe tudja fogni a fókának az orrát, és a törölköző a szemeket takarja, és alul pedig összefogja a törölköző két végét. Így megakadálja az, hogy a törölköző csúszson a fejéről, és hogyha a szemeket letakarjuk, akkor a fóka nyilván egy kicsit nyugodtabb válik, mert nem lát. Sötétbe kerül látás szempontjából. Úgyhogy ilyenkor az szokott csak előfordulni, hogy néha ez lecsúszik, és akkor van egy-két egyed, aki azt az egyetlen fél másodpercet ki tudja használni arra, hogy rögtön oda harap, ahol éppen a gondozó keze van. De aztán egyébként általában a legtöbb egyed szépen lassan hozzászokik, és kevésbé harapós egy-két hét után. Van, akik viszont, van, akik előre kivigyázni kell. A fogaharabás eléggé kellemetlen, mert nagyon-nagyon kis, vékony, hegyes fogaik vannak, és az benne veszélyes, hogy ezzel nagyon mélyre tudnak harapni, és mivel hegyes a fog, ezért a bőrön nem ejtenek egy nagy sebet konkrétan, viszont, és az könnyen összezáródik utána, tehát nagyon könnyen be tudnak fertőzni mélyen egy sebet, és főleg, hogyha egy izület fölött sikerül harapniuk éppen, ami a kézen elég sok van, és ugye az kerül legközelebb a fogákhoz, gyakran előfordul.
Jó, én már libabőrös vagyok, folytas nyugodtan, de...
Ennek konkrétan van egy speciális neve a szakirodalomban, ezt seal fingernek hívják, hogyha valakit a fóka izületen harap, és ezbe fertőződik, és ezt nem is lehet, tehát ezt az általános humánorvosok nem ismerik ezt a fogalmat, és tehát nekünk kell meggyőzni őket, hogy milyen antibiotikumot kell ilyenkor használni, mert ők felírnak egy olyat, ami nem használ rá, és van, hogy nem hiszik el nekünk, hogy mi tudjuk jobban, hogy mit is kéne ráadni. Mert ebből, ha nem kezeljük, akkor ez egy új amputáció így tud fajulni. Úgyhogy hál' Istennek ez nem gyakran fordul elő, de azért így nem tudom, egy-két évente van egy eset, ami tényleg brutális fertőzésekben nyilvánul meg.
A mai adásban Ludányi Andrással, a Péter Bürenis Z-Honden Centrum állatorvosával beszélgettem. A kapcsolódó linkeket természetesen az adás jegyzeteiben megtaláljátok. Ha tetszett az adás, lájkoljátok és osszátok meg azokkal az ismerőseitekkel, akiknek szerintetek szintén tetszene. Na de kinek ne tetszenének a fókák, nem igaz? Külön köszönöm, hogy a feliratkozások és értékelések mellett egy jelképes összeggel elő is fizettek a tartalmaimra a www.patreon.com/szertár oldalon. Amint látjátok, YouTube-on is sűrűbben érkeznek mostanában videók. A rendszeres időközöket igaz, hogy nem sikerül belőnöm, de a mennyiségi normát azt igyekszem fenntartani. Na de podcast fronton is van egy jó hírem. Nagyjából készen van a következő 3 adás, úgyhogy úgy néz ki, a következő 3 hétre jók vagyunk. Jövő héten például műszaki és vállalkozási területre gurulunk, nem csak képletesen. Déri Hubával beszélgetek majd, ő fiatal járműmérnökként a Rolling Technologies egyik alapítója. A csapatával elég nagy potenciált látnak az elektromos rollerekben.
Mi inkább a mikromobilitásra megyünk, ahol biciklik és rollerek vannak, mert szerintünk ebben van a jövő, és ez a jó irány.
Az indukciós rollertöltő platformjuk koncepciójával pár hete megnyerték a 2020-as MVM Edison Startup versenyt, de hogy milyen esélyük van megnyerni a roller kölcsönző cégeket, a felhasználókat, és persze a belvárosban szanaszét haigált rollerek miatt mérgelődőket, hát azt majd jövő héten hallhatjátok. Addig is legyen szép hetetek, sziasztok!